Jó reggelt, magyar vállalkozók! Forrás Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. A skálázás gondolkodásmódja ingyenes online tanfolyam hamarosan elérhetővé válik mindenki számára. A legsikeresebb skálázók gyakran pont az ellenkezőjét teszik annak, amit az iskolában tanítanak. Valójában egy sor kapcsolódó gondolkodásmódra van szüksége. Optimizmus, ellenálló képesség, kíváncsiság. De olyan dolgokat is csinálnak, amelyek kevésbé nyilvánvalóak. Ellentétes az intuitív gondolkodásmóddal, mint például hagyni a tüzet égni, és olyan feladatokat végezni, amiket nem lehet skálázni. Ezen a tanfolyamon nem csak azt tanulhatod meg, hogy melyek ezek a gondolkodásmódok, hanem azt is, hogyan ápold őket, és hogyan használd, hogy átalakítsd a vállalkozásod. Ebben az online tanfolyamban bevezetünk a nagyszerű vezetők és vállalatok döntéshozatalába, hogy segítsünk megérteni, mikor és hogyan alkalmaz ezt a gondolkodásmódot a saját szervezeted legnagyobb kihívásaira. Hogy ne maradj le a fejleményekről, iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org/hírlevél oldalon. Figyelem, igen szavak elgondolkozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tegedd le a hangerőt. Most pedig vágjunk bele!
Sziasztok, vállalkozók! Mai vendégünk dr. Kádas Péter, a Seven Digits ügynökség alapítója. Itt van még velem Attila, illetve Andi. Sziasztok!
Hello, hello!
Sziasztok!
Sziasztok, köszöntel titeket!
Péter, mielőtt bármibe is belefogunk, Seven Digits, jelenthet ez sok mindent. Mi ez a cég, mivel foglalkozol most, mit képviselsz?
Hát a Seven Digits az egy online ügynökség, egy adatvezéretként apostrofáljuk, tehát egy elég technikai jellegű online marketing ügynökség. Aktívak vagyunk B2B-ben, e-commerce-ben, nagyjából a mid-marketot szolgáljuk ki Magyarországon, illetve jó néhány külföldi ügyfelet, és általában is próbáljuk elég nemzetközire venni a dolgot. Nagyon sok technikánk származik az Egyesült Államokból, nagyon sok ügyféle dolgozunk az Egyesült Államok piacán, de ugyanígy német, lengyel, egyéb piacokon is ott vagyunk. Mi vagyunk talán az ügynökség, amik tényleg ilyen technikai oldalról fogja meg a marketinget. Tehát nem ez a klasszikus, nagyon kreatív csapat, hanem a számok. Tehát, hogy ilyen matek fejek vagyunk.
Data-driven, mi?
Data-driven, igen.
No, hát akkor ez egy nagyon jó kérdést föl is vett, szerintem még fogunk beszélgetni marketingről, meg mivel is küzdenek a cégek, de beszéljünk egy kicsit a történelemről. Elég sok céget alapítottál, hogyha a LinkedIn-en visszanézzük, vagy megnézzük, vagy valaki rád keres, akkor azt látja, hogy több cégben is alapítóként szerepelsz. Milyen háttérből jöttél? Valamilyen módon jelentkezett ez már gyerekkorodban, hogy neked valamilyen vállalkozói vénád van, vagy a szüleid vállalkoztak-e? Hogy jött ez az egész vállalkozósdi?
Nem, ez egy érdekes dolog, a szüleim abszolút bölcsész vonalon mozogtak, néha édesapám nyelvész professzorként érte az életét, édesanyám pedig újságíró, úgyhogy abszolút bölcsész vonalról jöttem, ennek ellenére engem világéletemben a természettudomány érdekelt, úgyhogy viszonylag tudatosan készültem az orvosi egyetemre, ahova fel is vettek, ahol aztán rádöbbentem, hogy ez egész jó, mert hogy itt van fizika, van kémia, van biológia, minden van, amit én szerettem volna. Egy dolog hiányzott, a matek. Nagyon így utólag felnőtt fejjel látom, hogy mennyit köszönhetek a középiskolai matematika tanáromnak, hogy ő mennyi energiát plántált belém, és valószínűleg én ott örökre a számokkal barátságot kötöttem, és egész egyszer hiányzott az orvosin a matek, úgyhogy elkezdtem a közgázt is közbe, és akkor egy év különbséggel végeztem el. És a vállalkozás az egyébként még a legelején jött, tehát hogy a legelső vállalkozásom az egy barátommal volt, akivel számítógépeket raktunk össze, és akkor még annyira nem volt szakértelem ehhez se, hogy mondhatom így, bocsánat, visszanézve, hogy a két hülye gyereknek olyan ügyfelei voltak, mint mondjuk a MÁV. Én egészen eszméletlen üres piac volt, és hát aztán persze rengeteg hullámhegy és hullámvölgy volt ebbe, tehát 20 éves koromra több pénzem volt, mint a szüleimnek valaha, 24 éves koromra meg annyi se, hogy meg tudjak tankolni, tehát tényleg elkövettem minden hibát, amit a vállalkozásban el lehetett.
Hát akkor lesz beszélgetés témánk rendesen. Na, hát először is melyik időszak volt ez, amikor számítógépeket raktál össze, vagy az
ez
első
még nagyon korán volt, ez még 18-19 évesen kezdtem, és ott az a 2-3 év, aztán...
Jó, akkor ez egy nagy coming out, egy évszámot akkor tegyünk ehhez a 20
évesen. Igen, tehát
90-es évek?
94-ben érettségiztem, tehát 94-ben kezdtem az életem, ez 90-es évek vége, igen. Aha. És ott ugye, amikor elkezdett jól menni, akkor ezzel a kedves barátommal kitaláltuk, hogy lehetne ezt nagyba is csinálni, és ezt szoktam mondani egyébként ezt a történet vállalkozóknak, hogy annyi eszünk már volt, hogy elmentünk valakihez, aki már csinált ilyet, informatikai eszközök nagykere, és leült velünk, nagyon rendes volt, és ilyen kis kockás papíron kiszámolta, hogy akkoriban volt ilyen kb. 50 millió forint tőkénk, ami mintha ma 500 lenne. Tehát, hogy akkor óriási pénz volt. És ő kiszámolta, hogy ez a hatalmas mennyiségű pénz sem elég ahhoz, hogy ezt nagykereskedelmi mennyiségben nyomjuk. Elmondott mindent. Tényleg nagyon, mint egy igazi mentor, elmondta, hogy ez a szakma ez olyan, hogy a processzor az jobban romlik, mint a tojás. Tehát tényleg mindent. És akkor tényleg kiszámolta, hogy itt mi lesz a vége. Ezzel biztos, hogy az volt a dolognak a lényege, hogy az állandó költségek azok felzabálják a profitot, meg még annál többet is, úgyhogy esélytelen, ennyi pénzzel ne álljunk neki. Na, a két hülye gyerek mit csinál? Majd azt mi tudjuk, ugye? Akkor tanultam meg, hogy a matekkal szemben nem nagyon lehet nyerni. Tehát a számoknak általában igaza van. És akkor nagyon sok munkával eljutottunk oda, hogy elbuktuk ezt a pénzt.
Oké, tehát az 50 milliót ezt ezekből a kis ügyfelek, két hülye gyerek számítógépet rak össze, annak akinek, ha éppen máv, akkor máv, ha más, akkor más.
Meg kértünk kölcsön, meg minden volt benne, amikor ezt próbáltuk nagyobbba csinálni. Annyi eszünk szerencsére volt, hogy amikor már láttuk, hogy nem fog menni, akkor ott megálltunk, hogy amikor a saját tőkénk elfogyott. És akkor ilyen barátoktól innen-onnan kölcsönkért pénzeket az utolsó fél évig visszaadtuk, de nem maradt semmi. Nullán maradt.
Fú, ez milyen jó tanuló pénz, és erről beszélgettünk, ugye volt az első 22 adásunk, a vállalkozás lépésről lépésre egyik adásunk az a honnan szerezzünk a vállalkozáshoz pénzt, és akkor ez a family friends and fools, ugye, tehát akkor úgy tűnik, hogy a family friends and fools-t visszatudtátok fizetni a saját
azt pénzt. Azt vissza, de tényleg szó szerint értsétek, hogy egy forint nem maradt utána, tehát olyan szinten az aránylag jó életünkből lementünk egy olyan szinten, hogy semmi, és hát nyilván folytatni kellett, mert a vállalkozó az így működik, csak akkor kezdtem IT szolgáltatásokkal foglalkozni. Az egy ilyen 10 évig ment körülbelül, és ott kerültem, ami talán még érdekesebb, hogy még abban az időben bekerültem a Demián Sándorék mellé, és a Sándorral, illetve Barta Feri bácsival egy közös céget csináltunk, és hát ez volt nekem az igazi iskola, tehát nekik annyi mindent köszönhetek, hogy ezt azt szintén egy utólag mértem föl, de én főleg Feri bácsi emberének számítottam ott a Cigányiton belül, és tényleg rengeteget köszönhetek neki. Uh-huh. Az volt egy kicsit olyan vonal, amikor már följebb léptünk, tehát az ügyfelek is nagyobbak voltak, akkor közbeszerzéssel foglalkozott ez a cég, közbeszerzési tanácsadók voltunk, meg ilyen pályázatok projektmenedzsment. Hát ez az a terület, amit ma már nem csinálnék, tehát ez az állami terület. Ezzel meg az volt a baj, hogy nagyon, ez rettenetesen lassú. Nagyon érdekes volt belelátni, hogy működik, de nagyon lassú nekem.
Mennyire volt ez ilyen jó időben, jó helyen? Tehát azért ez a 90-es évek vállalkozása, itt még azért Magyarország nagyon tanulta ezt az egész vállalkozást. Hogy érzed, akkor több lehetőség volt, kevesebb, másmilyen volt a lehetőség?
Egy kicsit vadabb kapitalizmus volt. Szerintem nagyon sok mindenre nem volt felkészülve a piac, és ugye nem nagyon lehetett honnan tanulni. Tehát például azok a menedzsment, meg folyamatmenedzsment, belső folyamatmenedzsment technikák, amik ma mondjuk léteznek, azok akkor még nem is léteztek. Tehát sokkal nehezebben lehetett mindent csinálni. Nagyon nehéz volt összehozni egy integrált működést. Nagyon nehéz volt folyamatokkal kitűnni. Megmondom, nekem ez az állami szférában ez nem is igazából volt igény. Tehát teljesen más igények voltak, sokkal inkább az, hogy minden rendben legyen, minden le legyen papírozva, Ezzel az egész közbeszerzés egyébként sokan azt gondolják, hogy ez mindenhol egy ilyen irányított dolog volt akkoriban. Egyáltalán nem. Tehát, hogy én 10 év alatt, amíg az a cég ment, nem kaptam kérdést vagy kérést arra vonatkozóan, hogy X nyerjen vagy X ne nyerjen. Soha, egyszer sem. Lehet, hogy csak nem mertek az ügyfelek külső céggel ilyet csinálni, de nem. Tehát szakmailag nagyon jó volt a közeg, de azért nehéz volt.
Köszi, hogy ezt mondod, mert azért mindenkinek ott motoszkál a fejében, hogy azért ez is biztos benne volt, de jó, hogy legalább neked az az élményed, hogy ez nem volt, ez klassz. És egy kicsit, ha már így beszélgetünk, akkor mit lehet átmenteni azokból az időkből? Tehát mi az, ami még most is szerinted fontos lenne, hogy a vállalkozók tudják? Mit tanulhatunk ezekből a vadkapitalista időkből, amit most már teljesen más szituációval, más technológiai szinten is alkalmazhatunk. Beszélgettünk nagyon sok friss vállalkozóval, meg nagyon sok nagy öreggel. Mit tudunk átmenteni abból a hőskorból?
Hát én szerintem sok minden, először is szedjük ketté, szerintem mi az, amit át kell mentenünk, és mi az, amit ne mentsünk el. Az egyszerűbb az, amit ne mentsünk át, és sokan egyébként sajnos átmentették, az a teljes hiánya a management skilleknek, a 100% kézzel menedzselt folyamatok, az a gondolkodás, hogy ha fölveszünk egy embert, akkor az a helyén az ugyanolyan jó van 20 évig, mert hogy az ember az egy droid, ugye? Nagyon sokan gondolják ma is így, hogy fölveszik Mancikát, és akkor az ott jó lesz 20 évig, mintha Mancika nem egy ember lenne. Na ez az, amit nem kéne átmenteni. Amit szerintem át lehet menteni, az, hogy abban az időszakban azért sokan indultak, akik ma már nagy célkén ülnek. Tehát, hogy voltak, akik belátták már akkor, hogy középtávon, hosszú távon kell gondolkodni bizonyos dolgokban. Ez szerintem magyar vállalkozóknak alapvetően egy nehézség. Borzasztó nehéz a mai világban hosszú távon gondolkodni, de talán még középtávon is.
Oké. Még egy kicsit a múltra menjünk vissza, ugye doktor Kádas Péter a doktort megmagyaráztat, hogy orvos, ami azért elég meglepő, mert úgy tűnik, hogy a szakmában nem dolgoztál, hanem inkább ez a közgazdász véna tűnik erősebbnek, de hajszálhia volt, hogy? De gyógyszert még fel tudsz írni? Hát igen.
Milyen gyógyszer?
Inkább előzzük, igen, inkább előzzük.
Olyan meg. Nem. Oh. Az pont nem.
De hogy hajszál híja volt, hogy másmilyen doktor is legyél. Erről mesélnél egy kicsit? Kis színes.
Hát ez egy kis kitérő volt nekem, amikor ugye a közgázdiplomám lett meg egy évvel később, és akkor egy barátom mondta, hogy ez mind nagyon szép, de hogy harmadikként a műszaki, ha esetleg elvégzem, akkor ő nála jó vagyok egy láda pezsgőre, és mondtam, hogy oké, de ne a műszaki legyen, hanem a jog, és akkor ezt bevállalom. Úgyhogy ebben megegyeztünk, úgyhogy 2,5 évet a jogi egyetemen is elvégeztem, de igazság szerint akkor már sokkal inkább a munka érdekelt, meg a cég érdekelt. Nagyon-nagyon, nem bántam meg, tehát főleg az első 2,5 év, ez pont a jognak az alapjait elmagyarázza, de hogy mit tudom, polgári perrendtartásból már nem szigorlatoztam. Úgyhogy abba is hagytam, tehát nem lettem dupla doktor.
Doktor négyzet, doktor köb.
Igen,
ha még a természettudományok doktorát még valahogy oda teszed. Igen, csak ez ilyen érdekes volt, és azt hiszem, hogy azért ez hasznos. Ugye?
Egyébként hasznos volt.
Jogi alapja.
Igen, átlátni. Egy üzletembernek fontos az, hogy átlássa a jognak legalább az alapját. Aztán maga a napi gyakorlat úgy is változik, azt úgy is szakemberekre kell bízni, de mindenképpen hasznos volt.
Aha, jó, és akkor ugye azzal kezdtük, hogy nagyon sok cégben benne voltál, nagyon sok céget alapítottál. Mik voltak még? Ugye beszélgettünk a számítógép összeszerelésről, nagy kert, nagy bukó, igen, közbeszerzések, volt. És mi jött utána? Még mindig van egy 10x évjük ott az önéletrajzban, ott mi mindent csináltál?
Hát egy 10, igen. Ott volt egy... Volt egy pár, amikor ugye ennek a Demian cégnek vége lett, akkor utána mentem ki az Egyesült Államokba. akkor egy startup először ötlet volt. Tehát, hogy először csak egy ötlet volt, aztán csináltunk rá egy ilyen minimum viable productot, és azt próbáltuk ott kint validálni. Sajnos szerencsére, azért sajnos, mert nyilván jobb lett volna, hogyha szárba szökken, szerencsére azért, mert viszonylag korán történt. A Facebooknak volt egy módosítása, úgyhogy ez már marketing volt, tehát itt már elmentem a marketing felé, de a Facebooknak volt egy módosítása, ami teljesen tönkrevágott minket műszaki szempontból, úgyhogy azt a startupot azt le kellett húznunk a WC-n. Na de ugye Amerikában meg rájöttem arra, hogy igazából sokkal jobban érdekel a magánál, a startupnál az, hogyha ezt lehet nagyobbba csinálni, és nagyon, nagyon elmentem a venture capital irányába. Tehát, hogy kint nagyon sok VC-vel beszéltem, de már célirányosan. Tehát mondtam, hogy gyerekek, nem baj, ha nem akartuk befektetni, alapvetően sokkal jobban érdekel az, hogy van ez a pénzvilágnak ez a sarka. De ez nekem az egész pénzügyi világ az teljesen kimaradt korábban, és ezt borzasztóan élveztem, ezt a venture capital-t. És nagyon érdekes, hogy az élet hogy hoz lehetőségeket. Leírtam ezeket, inkább azért, hogy nekem meg legyen egy blogba, elkezdtem leírogatni, és akkor egyre többen hívtak föl, amikor kiderült, hogy én Amerikában vagyok, hogy figyú, hogy van. Hogy van ez, hogy van az, hogy van amaz. Nekem meg ugye közvetlen tapasztalatom volt, és akkor döntöttem el, hogy jó, én ezt nem mondom el mindenkinek egyenként, hanem akkor ezeket a blogcikket rendszeressé teszem. És ebből született a Startup Date nevű blog, ami azt gondolom, hogy akkoriban, aki startup körökben mozgott, az ismerte, és ezzel lettem úgymond ismert a startup világ, hazai startup világban, és utána jött egy lehetőség két kollégámmal, egy angyal befektetővel, illetve egy korábbi vállalkozó kollégámmal együtt csináltunk egy befektetési alapot, egy pici alapot, amivel ez lett a Traction Tribe, amivel magyar cégeket akartunk kivinni az Egyesült Államokba, ez volt a szándék.
Csak volt.
Attila, közös pont.
Igen, kérdezem, csak volt.
Mert kihelyeztük a tőkénket, tehát hogy nem vagyunk aktívak befektetési szempontból, de a cég az él, sőt olyannyira él, hogy benne vannak a részesedéseink. Például mi voltunk a Comsigniának az első befektetője, ami most egy csodálatosan menő, és remélem, hogy unicorn is lesz belőle. Kívánom tényleg a legjobbakat a cégnek, mert mi mindig benne vagyunk, igaz, hogy egy pici százalékkal, de azért egy komoly Comsigni exitnek én örülnék majd egy idő után.
Ó, az szép tud lenni. Igen.
Igen.
Oké, egy kicsit én még ezt így kaparásznám, mert hogy nagyjából egyidősek vagyunk, és akkor ez a 2010-es évek volt, ugye? Gondolom, így nagyjából.
Hát ez 16-ban fejeztük be.
16-ban befejeztük, igen, akkor a 2010-es évek elején volt ez az Amerikába kimenni, és ez a könyörgöm, hogy? Tehát, hogy volt egy 10 éves szakmai múltad, ugye ott volt egy osztokszorzók 31-32 éves fickó, fiatal ember, meg 5-10 éves szakmai tapasztalat. Ez a, hogy mész oda egy venture capital emberhez, hogy jó, figyelj, beszélgessünk. Tehát hogy jöttek
ezek? Ezzel sose volt gondom. Tehát amikor leszálltunk, mindenfajta ismertség nélkül leszálltunk, egy barátommal ketten mentünk, leszálltunk gépről San Francisco-ba, akkor szépen kinéztük, voltak rendezvények, egyik emberről a másikra kerültünk, és szereztünk egy kapcsolatrendszert. Egyébként ennek a kapcsolatrendszernek egy része ma is él. Tehát, hogy ahányszor kint vagyok, néhány emberrel találkozom, aztán ez nem csak San Francisco lett, hanem Las Vegas, utána Los Angeles. Ezzel sose volt gondom, az amerikaiak rettenetesen nyitottak egyébként, amikor azt érzik, hogy valaki akar valamit. Uh-huh. Nyilván azt nagyon rosszul tűnik, hogyha nem tudja, mit akar a másik oldalon. De hogyha értelmesen el tudja az ember mondani, hogy figyelj, nekem van egy ötletem, van egy szándékom, szeretnék csinálni valamit, ez ezért lesz jobb, mint ahogy eddig csinálták, borzasztó nyitottak. Nagyon könnyű szerintem amerikaiakkal kapcsolatot építeni. És mondják, hogy az amerikaiak, ugye van ez a mondás, hogy olyan, mint a barack, hogy egy ideig nagyon könnyű benyomni, és utána ott a mag. Tehát, hogy igazán még kapcsolatot nem lehet velük kialakítani. Nekem nem volt ilyen tapasztalatom. Nekem kifejezetten vannak olyan kapcsolatok, amik máig is élnek, és abszolút emberi alapúak, tehát nem függ az ott üzlettől, vagy attól, hogy éppen hol vagyunk, hanem én szeretem a gondolkodásukat egyébként. nagyon, én nagyon közel éreztem magam hozzájuk.
Nem volt az opció, hogy esetleg kint maradsz, és akkor...
Nézd, de volt olyannyira, hogy a Traction Tribe-ba, a befektetési alapba, ott nekem volt is egy L1 vízumom, ami ugye munkavállalási vízum, tehát hogy kint tartottak rá akár vendég, és igaz, hogy csak a kiadó cégnél, vízumot biztosító cégnél, de dolgozhatok is. Hát amíg ez egy alap, addig lényegében ez tök mindegy. Úgyhogy volt ilyen opció, de én azt gondolom, hogy azért ennek van emberi oldal, és én például a szüleimet nem tudtam volna itt hagyni. Tehát hogy egész egyszerűen nekem az értékrendem, hogy engem nem így neveltek. És nem volt, a részükről sose volt, egyszer sem mondták, hogy maradjak itthon. Ez egy belülről jövő dolog, hogy nem feltétlenül az az utam nekem, hogy kiköltözzek, és akkor mindent, ami itthon van, azt eldobjam.
Okay. Amikor alapítottátok ezt a befektetői céget, akkor csak ez volt? Akkor ez volt a fókusz, hogy jó, akkor írtál róla a blogot, belástad magad, lettek társak, kihelyeztétek a pénzt, ezek szerint jól helyeztétek ki egyelőre, úgy tűnik, hogy...
Érdekes volt egyébként megyeket. Utána levontuk a tanulságot, hogy mi 15 cégbe fektettünk, ebből 6 maradt életben, úgyhogy ami mai napig is működik. Lehet, hogy véletlen egybeesés, de ugye 6 olyan alkalom volt, amikor gyakorlott vállalkozóknak adtuk pénzt, és 9 olyan, amikor kezdőknek. Szerintetek milyen a korreláció? Az életben maradottak és a gyakorlat között.
Teljesen egy az egy, tehát hogy akkor egy az pontosan egy. Az a hat?
Pontosan egy, az a hat.
Egyébként nem rossz az a hat, ez a 15-ből 6.
Nagyon jó. Vagy, nagyon
igen,
jó.
Ezt szerintem nem egy rossz arány. Én alacsonyabbakról hallottam.
Figyelj, úgy, hogy első alapunk volt, tehát hogy akkor nekünk nem volt előtte venture capital tapasztalatunk, aránylag jól összehoztuk. Tehát most pont a Comsigniánk azóta például sokadik befektetése van, és nyilván nekünk már nincsen szavunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit akkor kitaláltunk, ahogy kitaláltuk, ez már kiállt az idő próbáját. Nem kell miatt a szégyekezni. Ugye ezt a Portus Budával csináltuk, Portus Buda Gruppal, tőlük kaptuk a pénzt, és ugye Jeremy pénz volt, tehát nem volt nagyon egyszerű azért ezt összeállítani, hogy hogyan fogunk mi Európai Uniós pénzt használni arra, hogy magyar startupokat vigyünk az Egyesült Államokba.
Pedig ez ne haragudj, ez szuper szexisen hangzik.
Ez szuper szexisen hangzik, csak az úton voltak olyan állomáshelyek, amikor beszélnünk kellett a nem könnyen megszerzett $1200 per órát számlázó ügyvéddel, aki értette, hogy milyen adójogi problémáink vannak. Mert ugye itt lényegében Európai Uniós kívánalmaknak kellett megfelelni, vannak szabályok, amiket követni kell, de ugyanakkor nem akartuk tönkretenni a startupjainkat, és meg kellett felelni a magyar adójogszabályoknak, meg az amerikai adójogszabályoknak. És egy ember találtunk, aki ezt az egészet megértette egyáltalán, ezt a problémát, ő viszont véletlenül pont $1200 per óráért csinálta ezt.
Igen, ez csak felfele megy azóta, úgyhogy igen.
Ez így van, de egyébként az is örök tanulság, hogy 2 órát beszélgettünk vele meg egy kollégájával, tehát hogy a kollega szerencsére csak 600-on volt, tehát ez $1800 volt óránként. Úgyhogy 2 óra alatt meg próbáltunk mindent besuhasztani ebbe a kolba, még így is azt gondolom, hogy a legdrágább telefonom volt valaha, de hogy abszolút megértem, mert utána például nem sokkal utána elég sok Jeremy alapot megbüntettek minket, nem?
Ez az, hogy hosszú távon ez olyan sokat tud segíteni, az, hogy rálátás, hogy mit kerüljél ki, mire figyelj oda ilyen alapdolgokat, nagyon sokat számít. Soknak tűnik az a szám, de főleg, amikor sorozatba vállalkozol és felhasználod azt a tudást, akkor az bagópénznek számít. Ha több Igen. céged van, és akkor újra és újra és újra fel tud használni, akkor bagópénznek. Egyébként zárójelben megjegyzem a befektetéseknél, hogy azt hiszem, hogy az év elején, vagy tavalyi év végén hallottam, hogy a VC firmöknek a minden. Szóval 25 befektetésből csak egy lett, amiből visszajött a nem tudom, 10-szeres befektetés, vagy valami hasonló. Szóval a 15-ből 6 az szerintem kurva jó.
Van olyan, amelyik lifestyle businessben ment át, tehát már nem azt csinálja, amire mi pénzt adtunk, de attól még, és nekem ilyen szempontból egyébként a vállalkozókkal nagyon jó tapasztalatom volt. Tehát a 15-ből egyetlen egy sem volt olyan, aki a pénzt eltette volna, vagy másra költötte volna, vagy magára, egy sem. Volt egy csapat, aki visszaadta a pénzt, amikor rájött, hogy nem tudja validálni a terméket.
Ez is nagyon jó.
Tehát, hogy nálunk legalábbis a mi vállalkozóink között, én azt gondolom, hogy kivétel nélkül a mi befektetéseink között olyanok voltak, akik a tisztesség szobrai. Tehát egy volt, aki visszaadta a pénzt, egy volt, aki mást kezdett csinálni, de nem tett ki minket. Tehát nem alapított egy másik céget, hanem azt csinálta, hogy bent tartott minket, és átalakította a tevékenységet. Máig benn vagyunk.
Erről lehetne egy külön adást akár, szerintem, hogy érdemes.
És ezekkel az emberekkel mai napig olyan nyilván a kapcsolatom, hogy bármikor hívnak, bármikor én hívom őket. Tehát, hogy barátivá vált a kapcsolat, mert nem a pénzt nézték, és nem azt a... Tehát nem pszichopataként viselkedtek, hogy na, itt a lehetőség lenyúlni pénzt, hanem mindenki. Tényleg kivétel nélkül mindig befektetésünk tisztességes volt.
Működik már még ez az alap? Még nyomtak pénzeket? Vagy...
Nem helyezünk már ki pénzt, mert ugye azt mondtuk, amikor kihelyeztük az utolsó összeget is, akkor azt mondtuk, hogy azért ez elég megterhelő, ez az első része. Tehát a századik embernek elmondani, hogy hogyan validáljon, meg ugye nagyon sok, pont itt az elején, az első befektetésünknél van az, hogy rostálni kell. Tehát ez a filteringnek is nevezett tevékenység, ez ugye arról szól, hogy nagyon sok pitchet meghallgatunk, és próbáljuk kiválasztani azt, akiben van potenciál, de hát itt azért tényleg nem feltétlenül sikeres cégekről van szó kizárólag, hanem vanabi vállalkozókról. Úgyhogy én mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó elmondani még egyszer valakinek, hogy hogyan kell validálni SaaS terméket az amerikai piacon.
Nem lett volna egyszerűbb, csak kérdezem laikus fejjel, nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy oké, befutott vállalkozásokkal foglalkozunk, azok, akik már például validáláson túl vannak.
De,
van már...
de csak ahhoz nagyobb pénzt kellett volna. Tehát okay, akkor el kellett volna kezdenünk építeni egy 20-30 millió dolláros alapot, ami meg már nem feltétlenül. Én nekem sokkal jobb ötletem volt, tehát lényegében én ma is azt csinálom, mint a befektetési alapba. Ugye próbálok cégeket külföldi piacra juttatni, próbálom az árbevételt növelni. Az egyetlen különbség, hogy akkor én fizettem érte, most meg nekem fizetnek. Sokkal jobb bizniszmodell.
Na igen, pont akartam mondani, hogy szépen lassan, mert úgyis itt hagyjuk ezt a startup világot. Nagy zárójelet kezdek. Rengeteg olyan szó elhangzott, ami egyébként remélhetőleg a hallgatók zömének mond valamit, de aztán lehet, hogy egy pár nem. Egy másik podcastot hallottam, ott még többet dobálóztak ezekkel a startup lingóval, hogy így az unicorn is, úgy a WC, stb., és ott még csak meg sem mondták, hogy mi a rövidítés, hanem csak úgy, hogy a WC így, meg a WC úgy, és akkor gondoltam, hogy basszus, kellene egy ilyen kis startup szótárat csinálni, úgyhogy ha kimegy ez az adás, akkor előtte szerintem ezt a pár itt elhangzott spéci szót, azt majd szerintem le fogjuk írni, hogy mi mit jelent, jó? Hogy
van egyébként egy ilyen szótár, a Seven Digits-nek a magyar blogján, a Seven blogon, majd ha gondoljátok, átküldöm, ott létezik egy ilyen szótár, mert a marketingben még több ilyen szakzsargon van, és mi igyekszünk ezt megmagyarázni.
Köszi szépen, átkötötted a következő részre a dolgot, mert ugye mondtad, hogy a 2016-ban ott hagy, vagy hogy akkor nem helyeztetek ki több pénzt, kezdődött valami más. Mi? Akkor ez már a Seven Digits?
Ez már a Seven Digits, igen. És hát itt volt ugye az üzleti modell módosulás, hogy inkább nekem fizessenek azért, amit csinálok. És elkezdtünk összerakni ügynökséget. Na, érdekes volt itt, inkább a részletek.
Bocsát, ugyanazzal a csapattal, vagy akkor azt mondtad, hogy ez egy másik tevékenység?
Nem,
másik...
Ma is nagyon jobban vagyunk, rendszeresen találkozunk, de mi három felé mentünk. A Márk kollégám, Kubató Márk kollégám, ő már az Egyesült Államokban él, neki ez is volt a célja, tehát ők San Diego-ban élnek, nyaranta szokott hazajönni, meg néhány alkalommal, de ő teljesen a saját cégeit csinálja, ő is IT fronton van egyébként. Károly Antal kollégám, ő pedig, hát ugye angyal befektetőként még aktív, de ugyanakkor csinál most már lifestyle bizniszt is. Tehát ő viszont szerette volna saját magát kipróbálni, és egyébként tök sikeresen csinál egy céget.
Nagyon vagány, és te pedig azt mondtad, hogy...
És akkor én meg azt mondtam, hogy Seven Digits. Na hát gondoltam, hogy innentől már csak fölfelé van. Természetesen ez egy vállalkozónak sosem így működik, úgyhogy az a kollégámmal, akivel akit én kezdtem el, én hoztam be a Seven Digits-be, egy Farkas Zsolt nevű ifjú titán, csináltunk egy ügynökséget. És pontosan ő már csinálta egy évig, csak nem volt, annyira nem tudott nőni, hát nyilván nem volt tapasztalta, és mondta, hogy akkor csináljuk együtt. Úgyhogy neki volt egy társa, én attól átvettem a részesedést, és elkezdtük együtt, immár Seven Digits néven. Ők még úgy futottak, hogy Growth Panda, de hát ezt a Panda dolgot, én mondtam, hogy Panda névjegykártya, én nem megyek be sehova, úgyhogy most rebranding van. És akkor született a Seven Digits.
Uh-huh. És mit jelent, miért pont Seven Digits?
Hát ugye ez a millióra utal, tehát hogy a dollárban a millió. Akkor még ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen különleges célnak tűnt. Hát a mai ügyfeleinket tekintve már inkább 8 digits lenne, vagy nem tudom, de hogy ezen túl vagyunk, de maradt a név. Meg ezt nagyon amerikaiakkal nyilván lecsekkoltam, hogy mit gondolnak róla. Mondták, hogy tök jó, főleg egy ügynökségnek tök jó név, úgyhogy maradt Seven Digits. És akkor ami talán még ismertebb a magyar piacon, az a Seven Blog. Elindítottuk a magyar nyelvű blogot mellé, és ott elkezdtük a tartalommarketinget. Uh-huh. És először B2B-vel kezdtünk foglalkozni, főleg, mert ugye a B2B-ben nem nagyon volt. Tehát az ügynökségek a B2B-t hanyagolták, az online B2B-t, nekem meg abban bőven volt tapasztalatom, ma már nyilván mindent csinálunk, e-commerce-t is.
Igen, pont ezt szeretném kérdezni, hogy azért elég sok marketing ügynökség nőtt ki abban az időben, tehát úgy tűnik, hogy most így mindenkinek van egy coach biznisze, meg egy marketing ügynöksége körülbelül. Igen. Most bocsánat. Azok között is vannak nagyon jók, persze, de hogy akkor ezek B2B-ből nem volt? Ez érdekes.
Vagy nem volt, vagy nem mondták el, tehát hogy nem fektettek annyira hangsúlyt arra, hogy a B2B marketinget, az online formáját azt elmagyarázzák, mi meg rámentünk erre. Úgy indultunk egyébként, hogy a nyilván egyéb marketing ügynökségeknél nekem is vannak ismerőseim, barátaim, hát azért a mi indulásunknál sokan mondták, hogy fél évet nem adnak nekünk. Én például úgy kezdtem, hogy amerikai mintára a Seven Digits-nél előrefizetés van mindenkinek. Uh-huh. És na erre mondták sokan, hogy ezt itt Magyarországon nem lehet, hát óriási a verseny. A többi, én viszont úgy gondoltam, hogy vannak olyan ügyfelek, akik ezt megengedhetik maguknak, és pont a rossz ügyfeleket akartam kiszűrni, közben meg nyilván javítani a cashflow-nkat. Aztán ennek az lett az eredménye, hogy rájöttünk egy borzasztó fontos dologra véletlenül, és ezért tartottuk meg az előrefizetést, ugyanis van egy nagyon érdekes dolog, ugye a marketing ügynökségi feladatok, azok hát ilyen képlékenyek. Tehát, hogy ma ez a terv, de utána változik, mert hogy ez történt, meg az történt, most csináljátok ezt, csináljátok azt. Tehát nagyon sokszor dinamikusan kell kezelni. Most, hogyha az ügyfél előrefizet, akkor van egy borzasztó érdekes jelenség, hogy ugyanaz lesz az érdeke, mint nekünk. Ugye? Mert ügynökségünk az az érdekünk, hogy minél jobbat csináljuk. Ha az ügyfél kifizette már, neki is az az érdeke, hogy minél jobbat csináljuk. Ha még nem fizette ki, akkor mindig van ilyen hátsó gondolat, hogy biztos jó, biztos, hogy ennyi pénzt kell költenem rá. És akkor jönnek ezek, hogy küldünk egy anyagot, és véletlenül nem nézi meg 3 hétig, hanem eltűnik. Nem azért tűnik el, mert nagyon elfoglalt, hanem azért, mert ki akarja tolni a fizetést. Úgyhogy amikor ez így tudatosodott bennünk, hogy azért vagyunk mi sikeresebbek nagyon sok ügynökségnél, mert jobb minőségűvé tesszük az ügyfelet az előrefizetéssel, akkor onnantól azt mondjuk, hogy mindenki. Úgyhogy ma már nagyon kevés állami kormányzati ügyfelünk van, de aki van, az is előrefizet.
Uh-huh. Az én egyik területem az a projektmenedzsment, és ott ugye erről a scope creepről szoktunk beszélni, hogy akkor az ügyfél próbál minél többet ugyanabba a projektbe belenyomni, ez nem nincsen benne, hogy jó, hát akkor abba az x millió forintba férjen már bele az is, hogy?
Nincs, mert a másik nagy újításunk az volt, hogy én éreztem meg, tudtam az ügyfelekről azt, hogy nem értik ezt a digitális világot, és ugye ez egyre bonyolultabb, tehát egyre kevésbé fogják érteni. Úgyhogy mi a tevékenységünket óradíjas alapon közelítettük meg, és így mutatjuk be az ügyfelek felé is. Gyakorlatilag 10 óra pontossággal, tehát 6 perc pontossággal leírjuk, hogy mit csinálunk, az mennyi idő, és adunk egy hosszú feladatlistát. Tehát amikor van egy olyan feladat, hogy mit tudom, szeretnék külföldi piacra lépni, és ehhez kell egy új store, kell nyilván performance marketing, tehát hirdetések, e-mail marketing, ez az amaz, akkor mi ebből csinálunk egy több száz elemű listát, hogy oké, de részletesen milyen feladatok vannak. És ha szeretne valamit beletenni, akkor nagyon szívesen beszúrjuk menet közben is, de ugyanúgy számolunk rá egy időt, és ugyanúgy lesz egy költsége. Úgyhogy ez azért nem probléma, mert annyira le van bontva, hogy nem, abba az ajánlatba ezt fér bele, itt van ez a 123 feladat, ezt végezzük el, persze lehet egy következőt is hozzátenni, de akkor kalkulálunk is nyilván rá egy időt.
És ha útközben derül ki, hogy ők akarnak valamit, akkor azt is előre kell fizetni, gondolom.
Igen, ott már ugye annyira nem szoktunk gonoszak lenni, ugyanis nagyon sokszor van olyan, hogy például nem a mi hibánkból, hanem mondjuk az ügyfél nem kap meg egy új terméket, és nem tudja a termékre vonatkozó tartalmakat mondjuk legyártatni velünk, mert fogalma sincs. Tehát ott állunk, de nem a mi hibánkból állunk, hanem miatta állunk. És olyankor például azoknak az összegeknek a terhére, amit már kifizetett, de még nem lett elvégezve, simán tudunk csinálni más neki. Értelemszerűen, ha közben mondjuk megjön, megkapja a terméket külföldről, és mi meg tudjuk csinálni a feladatunkat, akkor azért nem számlázunk újra. Tehát mi tényleg azt nézzük, olyan vagyunk kicsit, mint egy ügyvédiroda, hogy mi tényleg az időt nézzük, hogy mennyi idő az, amit beleteszünk. És ilyen értelemben borzasztó rugalmasak is tudunk lenni. Nyilván mi például projektmenedzsmentben ott kezdünk, hogy azt a minimumot a lehető leghatékonyabban adjuk meg az ügyfélnek, hogy értse, hogy mi történik. Most, ha van olyan ügyfél, aki szeretne ehhez képest napi kétszer meetingelni, arra is nagyon szívesen, tehát nyitottak vagyunk, csak ki fogjuk számlázni.
Jogos, teljesen jogos.
Rászorítjuk az ügyfelet a hatékonyságra, és hogyha nem akar hatékony lenni, mert ez testidőjén számára, semmi probléma, csak ha kifizeti, akkor nincs gond. Például mi ezt e-mail kommunikációt, hogy 6 embernek el van küldve 10 e-mail, és akkor azokra válaszolnak, és a végén már olyan thread van, hogy semmit nem lehet megtalálni. Na, ezt így érdől kizártuk. Tehát mondtuk, hogy Slack. Minden ügyféle Slack van. Ha nem akarsz Slacket használni, semmi gond. Használtunk e-mailt, de egy kőkemény összeg van mellette.
Jogos. Nagyon tetszik, mert általában ugyebár a kezdővállalkozók úgy vannak vele, hogy na, befogadunk bárkinek kitudjuk a segünket, és akkor eltelik nem tudom hány év, mire belefáradnak, és akkor elkezdik, ha természetesen jobb esetben, kiszelektálni az embereket, és akkor ezt a lécet ezt magasabb szintre emelni. De ti már eleve úgy kezdtétek, hogy magasabb szintre tettek, ami nagyon nagy bátorságot jelent, és tényleg így kéne valahogy csinálni, ha van fogalmad arról, hogy mit akarsz és hogyan akarsz csinálni.
Én B2B-ben nagyon sokszor mondom az ügyfeleknek is, hogy az ügyfél minőség igenis számít. De van olyan ügyfél, akinek igenis nemet kell mondani, mert hosszú távon nem lesz belőle jó, tehát valakinek a végén rossz lesz. Arról nem beszélve, hogy én például sose engednék olyan ügyfelet a kollégáim közé, akik miatt mondjuk a kollégáim rosszul érzik magukat. Tehát pénzes ügyfelet bármikor találok. Jó kollégát, az sokkal nehezebb.
Ez nagyon jó.
Klassz. Nekünk most körülbelül ugye heti attól függ, hogy ugye az évben hol tartunk, de mondjuk 15-25 lead bejön. És ezeknek azért egy jelentős része jó minőségű. Nyilván azt is nézem, hogy nekünk brand szempontból az az ügyfél éri meg, ahol tudunk egy nagyot virítani, ahol tudunk nagyot skálázódni. Ebben benne van a cég, benne van a tevékenység, a piac, az ügyfél személyisége. Nem mindenki akar például nagyot nőni, ebbe is vannak különbségek, de mi azokat keressük, akikkel tényleg hosszú távon tudunk együtt dolgozni. Mert az ügyfélnek is borzasztó jó, az ügynökségnek is jó, a kollégáknak is jó, és hát kimutatható a nyereség.
Mekkorák vagytok egyébként? Tehát hány kollégával dolgozol?
Hát most, ha megjönnek, akik majd augusztus végén, szeptember elején kezdenek, akkor 30, vagy talán 30 fölött leszünk.
Uh-huh. És akkor ezzel mondjuk hány ügyfelet szolgáltok ki egyszer, vagy hány ilyen nyitott kapcsolatotok, vagy projektetek van fogalmazva?
Beírhatom a projektmenedzsereket?
Szerintem nyugodtan.
Hadd számoljam meg. Hát ilyen 30 plusz.
Aha. Jó, csak hogy el tudjuk képzelni, tényleg végül is mi az, mert nem minden hallgató tudja, hogy hogy működik egy ügynökség, beleértve engem is.
16, 18, igen, majdnem 40.
Oké, oké. Okay. És ugye a másik kérdés, most egy kicsit megtudtuk, hogy, hogy ti mekkorák vagytok, és mivel küzdötök, hogy úgy mondjam, de akkor így elég sok vállalkozással is kapcsolatba kerültök. Nekik milyen, hogy mondjam, problémáik vannak, vagy, vagy mit látsz, milyen, milyen kihívásai vannak most a ti ügyfélkörötöknek?
Szerintem Magyarországon vállalkozónak lenni, ez, ez majdnem mindenkire vonatkozik egy, egy bizonyos probléma. És ez a probléma ez az, hogy, és ez főleg a B2B-knek probléma. B2C-ben még hagyján, ott még elég nagy a piac. Tehát ott még azért el lehet érni sok minden, de, de ha valaki a magyar piacra próbál koncentrálni B2B-ben, akkor sokszor a piacnak a kismérete az, ami, ami, ami probléma. A tőke az egy másik dolog, de azt, azt igazából a mi ügyfeleinket nem annyira érinti, mert mondom, mi mid-marketot szolgálunk ki, tehát ezek vagy régebbi cégek, vagy sikeresebb cégek, tehát hogy tőke problémák nem szoktak lenni. Ettől függetlenül tudom, hogy tőkéhez jutni, normális smart moneyhoz jutni Magyarországon nem könnyű, de nem is ez a fő gond, hanem a piac mérete. És ugye viszonylag korán ezek a cégek rá vannak kényszerítve egy külföldi piacra lépésre. Tehát mondjuk egy magyar B2B itt, itt elér valamit, elmegy nem tudom, 1-2 milliárdig, és utána külföldi piacra kell lépni. Ami egy, egy nagy ugrás, ez egy nagy dolog. Én csak azt szoktam mondani, hogy a külföldi piacra lépés, az szerintem a vállalkozás olimpiája. És szerintem ez a nehézség, hogy túl korán rá vannak kényszerítve. Ugye, ha egy német piacon valaki elindul, hát ott bőven van B2B-ben is ügyfél, sokkal nagyobbra tud nőni, mielőtt ki kéne lépnie a saját maga által ismert kultúrkörből, nyelvi környezetből, piacról, stb. Ezt tartom a legnagyobb nehézségnek Magyarországon.
Igen, és ez most...
Bocsánat, hogy... minden egyes kicsi országban, hogyha bár ez a gond. Kicsi az ország, előbb a pool az alacsony, az kicsi, akkor ez ilyen evidens, hogy elkerülhetetlen, hogyha nőni akarsz, ki kell menni külföldre.
Ez így van, ez így van.
Szóval ez olyan, hogyha eleve elkezded a cégetet, ha tudod, hogy milyen industriban vagy benne, és tudod, hogy hány, ha megcsinálod persze a piackutatást, és tudod, hogy hány cég van, és körülbelül mekkora az a piac, akkor már eleve úgy kell készülni, meg alapítani a céget, hogy külföldre mész. Nem első lépésnek, de már úgy kell gondolkodni, hogy a következő lépés az, az külföld. Nem.
Igen, de, de ugye ez, ez annyira azért nem könnyű. Tehát egy akárcsak környezőországban nézünk. Tehát én például a én angolul elég jól beszélek, azt gondolom, itt sok év Amerika után, de például a környező országok nyelvét, azt nem beszélem, a kultúráját annyira nem ismerem. Ez kifejezetten nehéz szerintem, a külföldi piacra lépés.
És ők ráadásul lehet, hogy egymásét egy kicsit beszélik, ugye? Tehát a cseh és a szlovák piac, oké, tényleg volt jugoszláv államok, ott azért úgy megértik egymást. A magyar az most... Se románul, se lengyelül, se csehül, nem beszélünk így.
A másik, nyilván nem akarok közhelyeket duroktatni, mert szinte már közhely, hogy, hogy magasan képzett embereket nehéz találni Magyarországon. Mi ezt mondjuk úgy oldottuk meg, hogy, hogy egyrészt nyilván próbálunk jó alternatívát nyújtani a magasan képzett kollégáknak, másrészt nagyon, nagyon keményen ráállunk a továbbképzésre. Ezt kérdezte is tőlem valamelyik kollégám, nem ügynökségvezető, de ügynökségnél dolgozik, hogy hogy csináljuk ezt, tehát hogy hogy vagyunk, hogy van merszünk milliókat ölni a kollégáknak a továbbképzésébe, hogy nem félünk el attól, hogy továbbképezzük őket, aztán elmennek. Mire én mondtam, hogy nem, mi attól félünk, hogy nem képezzük őket, és maradnak.
Van egy ilyen mondás is, hogy nem tudom, ki mondta valami idézet volt, hogy inkább kiképzem őket és hagyjanak itt egy év múlva, mint hogy nekem dolgozzanak bután 20 évig.
Igen. Nem, hál' Istennek ez nincs, tehát amikor ez így tömegesen indul egy cégen belül, akkor eleve az lesz a gold standard, tehát hogy nyilván olyan emberek jönnek, akik szeretnének tanulni, élvezik ezt a folyamatot, van igényük a továbbfejlődésre, és ezért próbálunk mindent megtenni.
Van valami belső akadémiátok, vagy pedig csak figyeltek arra, hogy jó képzést kapjanak, vagy automatizáltátok a képzést, hogy működik ez a rész?
Van egy akadémiánk, van egy Seven Academy nevű site, meg ugye a saját blogunk, A Szemen Akadémit egyébként részben azért kezdtük el, mert ott két hátsó szándékunk is volt, tehát nem feltétlenül akartunk az oktatási piacra belépni, hanem egyrészt borzasztó könnyű vele ilyen úgynevezett mid-funnel tartalmakat disztribútálni, a másik, hogy ezt a technológiát mi akartuk belső képzésekre. És nagyjából most érjük el azt a méretet egyébként, ahol már ezeknek van jelentősége a belső képzéseknek, és ezt akarjuk is csinálni, meg mi a CXL nevű, CXL .com-ot használjuk erre. Ez a Conversion Excel nevű oktatási szájt, ami szerintem zseniális online marketingben. Meg hát nyilván emellett Facebook Blueprint vizsgák, Google vizsgák, tehát tényleg próbálunk HubSpotnak a saját vizsgái, illetve azok a rendszerek, amiknek mi mondjuk magyar partnerei vagyunk, Klaviyo Active Campaign, HubSpot egyébként itt is. Ezeknek próbáljuk az oktatási anyagait használni. De nagyon, nagyon örültem a kérdésnek, mert tényleg ez a hosszú távú terv, hogy egy belső akadémiát, hogy legyen meg a tudásnak az a része, ami csak belül van.
Igen, igen, úgy tűnik, hogy azok a cégvezetők, akikkel így beszélgettünk, így eljutnak előbb-utóbb arra a szintre, hogy azt gondolják, hogy valami tenni kéne azért, hogy jobbak legyenek a kollégák, jobb legyen a felhozatal, és nem csak sírni amiatt, hogy nem tudok embert fölvenni, vagy elmennek, és a többi, és a többi.
Én egyszer, azt hiszem talán egy éve, vagy másfél volt, amikor Shopify fejlesztőt kerestünk, és a LinkedIn-en az egyik kontaktom privátban rám írt, hogy Péter, az ugye megvan, hogy több Shopify fejlesztő van nálatok, mint nem nálatok. És rájöttem, igen, tényleg lehet, hogy igazából Shopify-ra specializálódott fejlesztőket azt inkább képezni lehet.
Ez is egy szép
tanulmány. Ha az adást, akkor kérem jelentkezzem, mert most is keresünk.
Ez is egy szép szint azért, amikor ennyire be tudjátok idézőjelbe kebelezni a szakmai tudást a piacról.
Hát Shopify-ra talán hárman vagyunk az országban, akik így foglalkoznak vele tényleg komolyabban. És ez azért Magyarországból is még egyre kis piac, de nagyon hiszünk a technológiában, hogy ez később el fog terjedni.
Hárman, mint ügynökség, vagy három, mint személy?
Nem, három ügynökség. Tehát három ügynökség van, aki ezzel úgy mélyebben, meg stratégiailag is komolyabban foglalkozik. De biztos, hogy vannak még, tehát biztos vannak olyan ügynökségek, akik mondjuk nem tudjuk róluk, vagy nem kommunikálják, de értenek a Shopify-hoz. Tehát, hogy senkit nem akarok kizárni ezzel a hármas számmal, csak amit a neten látok, tartalmat leginkább hárman tolunk ki.
Igen, nem kell megnevezni a másik kettőt, és akkor így akár, ha még vannak tizen is, akik úgy érzik, hogy benne vannak, nem tudják, hogy ki az a másik kettő, és remélik, hogy ő rá gondoltál.
Szerintem, aki rákeres a másik kettőt is, és egyébként érdemes is megnézni őket, mert szerintem kitűnő anyagaik vannak, mind a kettőjük magas szinten ért hozzá.
Na, szuper, szuper. Beszéltünk már a dicső, meg néha nem annyira dicső múltról, ugye beszéltünk a jelen kihívásairól. Hogy látod a jövőt? Merre megy a világ? Tehát merre megy mondjuk a marketing szakma? Mennyire lesz nektek nehezebb, könnyebb dolgotok? Lesz több vagy kevesebb dolgotok?
Én azt gondolom, hogy egyre több részbe fogunk beszivárogni. Tényleg egyre több részbe, mert főleg B2B-ben látjuk, hogy annyira összekötődünk mondjuk a CRM-ekkel, hogy már azt is tőlünk kérik. Az e-commerce-ben ugye a logisztika területén vannak olyan IT megoldások, amit egyre inkább nekünk kell megoldani. Volt olyan ügyfelünk, aki úgy fogalmazott, hogy mi már nem is marketing cég vagyunk, hanem mi technológiai tanácsadó cég vagyunk. Uh-huh. Tehát mi azt tudjuk igazából, hogy megmondjuk, ha ismerjük a problémát, az üzleti problémát, akkor megmondjuk, hogy mi erre a megoldást, és meg is tudjuk csinálni. Úgyhogy én azt látom, hogy ez kezd egyébként tényleg összefolyni nagyon sok olyan dologgal, ami már inkább back office. Tehát itt mi például az ügyfeleink nagy részénél olyan hatékonysági dolgokra is oda kell, hogy figyeljünk. Ez ugye nem elég, hogy több leadje van, vagy több vásárlója, az rögtön teremt egy olyan problémát, hogy oké, de akkor mondjuk hatékonyabban kell csinálni a logisztikát. És nyilván hozzánk fordulnak ezzel is. Uh-huh. Tehát én látom, hogy ez kiterjesztődik. A végét még nem látom, hogy hova, de azt abszolút, hogy hát ez már rég nem a marketingről szól. Nem is, mert egyébként nem is marketingnek hívom, hanem online üzletfejlesztésnek.
Ez is nagyon jól hangzik. Igen, most így pont nemrég volt a mi cégünk honlap átalakításával kapcsolatban egy megbeszélés, és igen, olyan érdekes, hogy maga a honlap mennyi mindent megcsinál, levezére, automatizál, kivált, pont amit mondtál, logisztikában, adminisztrációban, és lehet, hogy amire kellett külön szoftver, vagy kellett külön rendszer, mondjuk jó pár évvel ezelőtt, most ez a tulajdonképpen ez most akkor le is kezelte.
Igen, igen. És ugye szinte nincs olyan department, akinek nincs hozzá köze, mert ugye a HR-t is ki kell, hogy szolgálja, az operations is ki kell, hogy szolgálja. Biztos ti is szembesültek ilyen dolgokkal, hogy majdnem, hogy mindenki kapcsolódik hozzá.
Abszolút, abszolút.
Vagy 20 évvel ezelőtt, hallottam el legelőször azt a kifejezést, hogy a szoftver megeszi a világot, és tényleg, ahogy haladunk, az egyre jobban adatart, hogy szoftver, API, nagyon durva.
Igen, ezt a Mark Andreessen mondta, ha jól emlékszem, aki ugye az egyik legnagyobb amerikai alapnak az egyik tulajdonosa és partnere, illetve ha jól tudom, ő írta az első Blozert. Mark Andreessen, és ő mondta ezt, hogy a szoftver meg fogja jelni a világot, ez nekem is nagyon sokszor eszembe jutott.
Tényleg ott van most már mindenben, szóval mindenhol. Nem tudom, tegnap láttam legelőször egy reklámot, hogy most már az ágynak a frémje, ez a váza, az is ilyen okos, és melegít, és hűt, és nézi, hogyan alszol, szóval ez olyan, hogy már olyan dolgokba teszünk bele szoftvert, hogy már elborul az agyad.
Tegnap én is láttam ilyen drónokat, amit az egyik tehetségkutatóban a drónok világították meg az alakzatot, és így felszállt így, nem tudom, több száz drón, és ilyen, nem tudom, minden geometrikus alakzatban így csináltak ilyen, mint egy tűzijátékszerű valamit, tulajdonképpen ilyen fényjáték. És akkor belegondoltam, hogy úristen, tényleg annyi minden változik, és nagyon gyorsan, tehát nagyon, nagyon felgyorsult a világ.
Igen, csak aztán jönnek a Black Mirror epizódok majd.
Igen, ami még egy pár évvel ezelőtt science fiction volt, így rájövünk, hogy tulajdonképpen most ez a valóság.
Hát meg épp elmélyűnek kell maradni, mert nagyon sokan küzdenek mindenféle mentál higiénés problémával, tehát szerintem az a része, hiába a tech company-k nagyon agyon keresik magukat, viszont a másik oldalt azt nem látom, hogy nyomnák, hogy akkor figyeljünk már arra, hogy tényleg mindenki egyformán fel tudjon zárkozni először is, hogy hozzá tudjon jutni a lehetőséghez, itt jön be az oktatás, ami engem nagyon érdekel. A másik pedig az, hogy lehet mentálisan a fiatalokat arra biztatni, hogy azért még lehet beszélgetni emberekkel, lehet még csak így személyesen mondjuk beszélgetni, és nem csak csetelni, vagy whatsappolni, vagy gyorsan küldök egy üzenetet. Tehát ugye nagyon sok kimarad, ami nekünk úgymond, mi beszélgettünk erről az előző adásban, élményként meg volt gyerekként.
Ez érezhető, tehát hogy személytelen, nincs igény a személyes kommunikációra, hanem sokkal személytelenbé válik, mert ugye az biztonságosabb.
Addig, míg az ember nem lesz depressziós, és nem tudja, mitől van.
Addig, igen. Így van.
Ja, meg nincs mögötte semmi. Tehát igazából nincs mögötte emberi kapcsolat, mert hogy ez ilyen felületes, oké, akkor nyomom a cégemet, meg többen megismernek, stb.
Igen, csak látod, például ez is olyan, hogy ahogy Péter mesélte, hogy nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt összehaverkodott valakikkel San Franciscóba, és mai napig az egy jó kapcsolat van. Oké, hogy e-mailen keresztül történik a dolog, meg digitális katornákon.
Neked igen. Meg nekünk igen, mert hogy mi abból a generációból vagyunk, hogy nekünk ennek a háttere is ott van, mert hogy nem csak azért nyúlunk ide. Mondjuk az új generációnál ez már nem ilyen személyes dolog, mert bárkivel, akárkivel, fiatalon is, gyerekként is közvetlenek, vagy tehát, hogy megváltozik a mögötte lévő, nem gondolják át a mögötte lévő dinamizmusokat, ami mögötte van egy ilyen emberi kapcsolatnak. Ez nagyon érdekes szerintem.
És hát ugye a kommunikáció teljesen más csetten, tehát nem látom a másik arcát, a mimikáját, az azonnali reakcióit, végig tudja gondolni a válaszát, tehát hogy ez nem feltétlenül egy jó irány.
Lehet jó is, csak ugye meg kell adni hozzá az eszközöket, ahogy mondtuk előbb is, hogy tényleg szükség van egy kis terelgetésre, egy kis információra, a jó oldalt nyomni, nem a rosszat, figyelni, szűrni, nem tudom.
Igen, igen, meg hogyha ennek az alternatív az, hogy nem tudom vele tartani a kapcsolatot, vagy mit tudom én, várhatok egy hetet, hogy a levél megforduljon oda-vissza, akkor persze jobb az online kapcsolattartás, mint akkor nem tudok vele kapcsolatot tartani, de biztos, hogy van rengeteg hátulütője, amire hát tisztába kell lenni egész egyszerűen.
Hát igen, a levélírásról éppen most teszem, hogy az asszonyom, még mikor leveleztünk, hogy hamarabb költözött ki Kanadába, akkor volt, hogy 2 hónapot is vártam egy levélre. Ez olyan volt, hogy évente nem tudom, 3-4-szer e-maileztük. Leveleztünk egymással, mert olyan lassú volt a posta, hogy most...
Most meg már rád írnak, hogyha 2 percet nem válaszol, azt nekem WhatsAppon nagyon sok ilyenem van, hogy úristen megsértődnek, hogy én nem írtam rájuk, hát mondom, van egy csomó minden, 600 000 kontaktom van, itt nem lehet csak úgy rögtön azonnal válaszolni.
Most meg az az, hogy óránként terrorizál SMS-be, úgyhogy...
SMS-be nincsen közös Messenger csoportotok?
Elég.
Oké.
Okay. Túl sok van.
Na, egy kicsit már beszélgettünk ugye általában a jövőről, most akkor zoomoljunk vissza Péterre. Tipikus kérdés, hol látod magad vagy a cégedet 5-10 év múlva? Most lehet, hogy a 7digits-nek az ügyfelei meg a munkatársai befoghatják a fülüket. Hol látod magadat? Még ezt fogod csinálni? Másba kezdesz? Hogy fog ez tovább menni?
Szoktunk erről sokat beszélgetni cégen belül, ugye nálunk picit változott itt a tulajdonosi struktúra is, tehát akivel elkezdtem a 7digits-et, az 2 év után lelépett. Vitte ugyanaz ügyfeleket, de hát ez Magyarországon szinte standard dolog, ezt hagyjuk, viszont akikkel most együtt dolgozom, két társam van a cégben, velük nagyon-nagyon jó a viszony, nagyon egyfelé húzunk. Én azt gondolom, hogy azért tudtunk fejlődni, és azért tudtunk visszajönni abból a helyzetből egyébként így 2020 után, 2020 februárja után, mert együtt egyféleképpen képzeltük a jövőt. És velük szoktunk arról beszélgetni, Krisztiánnal meg Kis Péter kollégámmal, hogy ezt az ügynökséget nyilván tovább akarjuk vinni, mert szeretjük, amit csinálunk. Tehát én imádok céget építeni, és ennél jobb tényleg nincsen, hogy sok ügyféllel dolgozom, nem csak egy dologra kell koncentrálni, hanem több piac, több ügyfél, több probléma, több eszközrendszer, tehát imádjuk, amit csinálunk, és ezt folytatni is akarjuk. De azért az felszokott merülni bennünk, amikor mondjuk egy-egy ügyfélnek csinálunk egy 14 hónap alatt egy 5-szörös árbevételt, hogy basszus, ezt miért nem magunknak csináljuk. Tehát, hogy afelé meg tendálunk egyre inkább, hogy legyen saját. És főleg az e-commerce területén nekünk rengeteg tapasztalatunk van, rengeteg eszközünk van. Tehát lehet, hogy a csapat egy részét majd egy idő után oda fogjuk átirányítani, hogy legyenek saját eszetjeink.
Egy kis spin-offok.
Hát igen, tehát, hogy részben akár megvásárolt dolgok, akár olyan, ahova betársulunk, akár amit mi indítunk, de hogy e-commerce-ben mindenképpen néhány olyan saját dolgot szeretnénk majd a jövőben, ahol magunk csináljuk a pénzt végre, nem másnak.
Szuper. Hát ez egy kvázi végszó most, de persze nem köszönünk el, mert vannak még villám kérdések, úgyhogy sok sikert a további növekedéshez. Andi, fölteszed-e a villám kérdéseinket, ami ilyenkor szokásos?
Mielőtt még feltenném, nekem még lenne egy kérdésem, mert ez a marketinges rész, nagyon sokan mesélnek erről, hogy már nem lehet versenyezni, kis pénzzel nem lehet marketinget csinálni, a Facebook csak nagy pénzzel működik, elérések, stb. Hogy lehet kisvállalkozóként? Mi az, ami működik? Igazából ezt szeretném megkérdezni, hogy rengeteg tapasztalatotok lehet kisvállalkozóként, amiben érdemes befektetni a marketingben, amikor még ott vagytok, hogy nincsen az a nagy összeg, amit be tudtok fektetni egy ilyen nagyobb marketing kampányba például.
Hát inkább annak közelíteném meg, hogy mi az, amit egyáltalán csinálhatsz. Ugye nagyon-nagyon sokat drágult a digitális marketing, az elmúlt időben mind a forgalomterelés, tehát a hirdetés, illetve a különböző szolgáltatások, amivel forgalmat tudsz terelni, mind pedig az eszközök. Tehát kezd egyre magasabban lenni a belépési küszöb. Szerintem, amit érdemes csinálni, az a tartalomgyártás, amivel nem lesz azonnal eredmény, de ha jól csinálod, akkor egy idő után viszont még a konkurenciát is le tudod lépni, és el tudsz jutni oda, hogy már meg tudsz fizetni ügynökségeket. Ügynökségek nélkül azért nehéz, mert ugye túl sok lett az a kompetencia, ami kell egy sikeres marketinghez. Tehát szövegírás, design, szoftverfejlesztés, automatizációs rendszerek, social media, stb. Ezt nem akarod, mint házon belül. Tehát rá vagy szorítva arra, hogy ügynökség, De talán, mivel a legdrágább része és a legfontosabb része a tartalom, azt mondanám, hogy a tartalomgyártás. Azt nyomatni kell kezdettől fogva.
Most mire gondolsz konkrétan tartalomra? Van valami hát, konkrét?
Az ebédre még nem ettem, de hogy mi volt a kérdés? Tartalomnál arra gondolok, hogy videó, tehát hogy csinálni videókat, írni cikkeket, elmagyarázni azt, hogy egy terméknek milyen kvalitásai vannak, mi a versenyelőnye, tehát nyújtani elég információt, jó minőségű információt a vásárlóidnak vagy vevőidnek.
Jó, ezt tetszik, amit mondasz. Most az a kulcsfontosságú kérdés, hogy ez kell egy honlapon belül ezeket összegyűjteni, vagy elég lenne csak különböző platformokat használni? Hogy látod?
Én általában ezt majdnem minden ügyfélnek mondom, nyilván senkinek nem végtelen a büdzséje, hogy inkább egy vagy két dolgot csináljunk jól, mint hogy 15-öt csináljunk középszerűen. Mert az mind lehúzza a brandet sok pénzért. Ez a kettő, ez legalább építi a brandet. Lehet, hogy nem leszünk ott mindenhol, de legalább ahol ott vagyunk, ott viszont szeretni fogják azt, amit csinálunk. Tehát nem kell mindenhol ott lenni. El kell dönteni. Van, aki nagyon jó cikkeket írt, akkor az írjon cikket. Van, aki egy telefonnal, meg minimális equipmenttel felvesz olyan videókat, amivel értéket teremt másnak, akkor annak azt érdemes csinálnia. Aki rosszul ír és utálja a kamera, ilyen is van, az megpróbálkozhat valami mással, nem tudom, kvizekkel, kalkulátorokkal, vagy fotózni, vagy videózni, ami mondjuk nem ő szerepel. Tehát nagyon sok tartalomformátum van, mindegyiknek meg kell találni a helyét.
Jó, vagy podcasttel.
Igen. Na szóval.
Oké. Okay. Akkor Andi, villámkérdések?
Már is hozzáfogok, megtalálom, amíg megtalálom, addig szerintem még egy kérdést gyorsan bedobok. Na, szerintem Attila, akkor most dobj te egy kérdést is, addig megtalálom a villámkérdést.
Péter, ez nekem nagyon érdekel, ugyebár az egyik oka, miért elkezdtem ezt az egész podcastezést, meg most már a magyarbusiness.org-ot is csinálom, mert szeretnék több magyar vállalkozót látni itt kint Amcsiba. Uh-huh. Szóval úgy néz ki, hogy ezen az úton mi nagyon rezonálunk egymással. És visszajönnél-e hozzánk, hogy ezt kivesézzük? Szerintem ez egy 2-3 óra erre simán rámegy, főleg, hogyha van valakivel, akivel be tudunk menni ennyire a részletekbe, hogy jog, meg adózás, meg vízi, meg anyám kínja, hogy
nagyon
teljesen fel vagyok villanyozva.
És még azt is örömmel megígérem, hogy tényleg mindent, amit az elmúlt időben megtanultunk, Attila, azt én hajlandó vagyok megosztani, mert én ezt annyit mondtam vállalkozóknak, hogy ha adsz ennek egy platformot, annak én annyira örülök, hogy tényleg bármikor, nagyon szívesen. És mondok neked még valamit, szerintem nagyon sok embernek fogsz vele segíteni.
Remélem, mert úgy néz ki, hogy rájuk fér. Most rossz indulat nélkül, de éppen kitört a Covid, akkor kezdtem el esténként az éjleple alatt kimenni és sétálni, mert már nem bírtam itthon rohadni két kölykkel, meg a négy fallal, és elkezdtem a magyar podcasteket hallgatni, főleg bizniszeket, és nagyon gyengén állnak, és azért voltam úgy, hogy de próbáljunk meg egy fokkal jobbat csinálni, úgyhogy igen, és vendégeink között is, mikor kérdezem, hogy oké, külföldre menni, igen, Németország. Oké, nem rossz az, is that good enough?
Igen.
És akkor eldobom az agyamat, hogy a költségek szinte ugyanazok, és akkor miért nem egy olyan országban mész, ahol mit tudom én, ötször annyian vannak, vagy ilyesmi. Mindegy, ez ilyen az én saját dilemmám.
Ne tudd meg egyébként, hogy mi marketing szempontból hányszor gondolunk arra, hogy ezzel a céggel mit lehetne csinálni Amerikában, ott, ahol ugye millió lehetőség. Tehát nézd csak, semmi más, csak a forgalomterelést. Hogy ugye Magyarországon hol tudsz hirdetni? Hát nagyjából Facebook, Instagram, Google, programmatik egy kicsit, aztán hello. Ugye Amerikában az Amazonon el lehet adni, lehet hirdetni, Etsy-n lehet hirdetni, podcastokban lehet hirdetni, tehát hogy Twitteren, annyi lehetőség van.
Igen.
És egész egyszerűen ezt nagyon nehéz megmagyarázni valakinek, aki nem járt még ott.
Most nem tudom megmutatni, mert inkább nem, de hidegráz.
Igen. Igen, azt hiszem, hogy mi ebben elég egyformán gondolkodunk.
Igen, beszéljünk erről, csináljunk, akár beszéljünk. Egy sorozatot is.
Irány külföld
sorozat. Az agyam.
Még a Seven blogon is nagyon szívesen megtámogatjuk írott tartalmakkal, tehát hogy szinkronban legyen. Tehát csináljuk úgy, hogy legyen mondjuk egy letölthető része a podcast epizódoknak, és mi is föltesszük.
Hát csinálhatnánk sorozatot, igen, szerintem, mert ez egy adásra szerintem nagyon hosszú lenne. Szerintem több adásban ilyen mini sorozatot lehetne csinálni, és akkor azt úgy felépíteni.
Teszem, hogy is kinyílt, ezt tetszik.
Irány külföld, igen.
Külföldön élünk már régóta, úgyhogy miért ne segítsünk.
Kell, jobb, ha mész, amikor még te választod meg, hogy hova.
Irány külföld, de nézzünk azért vissza, mert igazából nekem is az a lényeg, hogy Maléziában élek már 6 éve, de azért vagyok ennek a podcastnak is részese, mert szerintem nagyon sok minden van, amit adni tudunk, úgyhogy kicsit angolul beszélek, vissza, mert azok az élmények, amiket mi külföldön szerzünk, azok sok embernek lehetnek inspirálóak szerintem, hogy lehetne dolgokat másképp csinálni. Nem is csak már elhagyni Magyarországot, hanem más, nagyobb világba gondolkozni, mert most az interneten tényleg annyi mindent lehet csinálni, és annyi helyre el lehet jutni.
Nem is voltál itthon, Andi, egyébként 6 éve?
Most itthon vagyok, minden évben hazajövünk egy kicsit, úgyhogy most pont itthon vagyok, igen. Majd szeptemberben megyünk vissza, de igen, én már ott vagyok 6 éve, és élvezem, és kinyitotta a világot, úgymond. Úgyhogy jó, nem hely. Szeretek így itthoniakkal beszélgetni, és kicsit őket is segíteni.
Jó van, Péter, a villámkérdések után elköszönünk, és utána folytatjuk pár percben, mi a következő lépés.
Szuper. Okay.
Szuper, akkor kezdjünk bele. Megtaláltam. Aha.
Nem azt első kérdés. Kérdésed?
Szerintem ez így jó lesz majd, hogyha a új sorozatot csináljuk, akkor a hallgatóknak több minden lesz, hogy visszajöjjenek. Az első kérdés, kedvenc könyved?
Hát azt nem tudom, tudjátok-e rólam, de én a lehet, hogy az orvosi miatt a tárgyalás technikának ezeket a pszichológiai dolgait nagyon szeretem, úgyhogy talán az egyik az a Chris Voswald Never Split the Difference. Szerintem az zseniális ez a könyv, ugye FBI túl tárgyalónak a módszertana, úgyhogy a üzleti tárgyalásokra is akár. A másik az talán az Eric Byrne-nek mondanám az emberi játszmákat, mert annak a könyvnek szóval azt többször el kell olvasni.
Két klasszikus.
Igen, nagyon klasszikus, olvassátok el, hallgatók. Második kérdés. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomás rád, mint vállalkozó?
Legnagyobb benyomás, mint vállalkozó? Hát ez nem egy könyv volt, ez egy blogpost volt. És az a címe, hogy Peacetime CEO, Wartime CEO. Ezt szintén nagyon javaslom minden vállalkozónak, hogy olvassa el. A Ben Horowitznak a viszonylag hosszú cikke egyébként, elmagyarázza, hogy milyen típusú embernek kell lenni, milyen helyzetekben egy vállalkozónak.
Ez nagyon jó, mi is beszélgettünk erről az előadó adásban is, hogy milyen típusú szerepeket vesz fel egy ember vállalkozóként, ez nagyon-nagyon érdekes. Következő és utolsó könyves kérdés, melyik üzleti könyv segített legjobban a vállalkozásod építésében?
Az építésében? Hát Oren Claffnak a könyvei, tehát az is, ugye én a tárgyalás technikától nagyon sokat kaptam. Tehát ott nagyon sok mindent megértettem arról, hogy működik a biznisz. Előtte én eléggé egy ilyen racionális valaki voltam, aztán rájöttem, hogy ez az egész biznisz, ez sem nem teljesen racionális, sem nem teljesen emocionális, hanem valahogy a kettőnek egy ilyen nagyon, nagyon nehéz ötvezete. Úgyhogy mind a Pitch Anything, mind a Flip the Script az olyasmi, amit én borzasztóan szeretek. És egyébként ezeket általában hangos könyvként hallgatom.
Segít. Következő kérdés, hogyha hallgatsz podcasteket, mi a kedvenc podcast általánosságban?
Ez, ahol vagyunk.
Oké, Magyar Business Podcast. Yeah. Akkor ez ugyanaz lesz a Business Podcastról. De van egy másik ilyen jellegű kérdés. Mit hallgatsz, olvasol, vagy nézel most?
Hát, amit olvasok szintén így hangos könyvként, ami most pörög az autóban, az a Challenger Sale-ről egy könyv. Az is egy borzasztó érdekes módszer, hogy hogyan... Tehát, hogy az egész sales folyamatban hogyan lehet eljutni oda, hogy nem csak eladunk valamit, hanem gyakorlatilag edukáljuk az ügyfelet arra, amire neki szüksége van. Ez egy régi probléma ugye a sales-ben, hogy az se jó nyilván, ha eladunk minden szart, és az se jó, hogyha azt mondjuk az ügyfélnek, hogy jó, neked nem ez kell, úgyhogy én nem. Úgyhogy ez az egész folyamat, ez egy borzasztó érdekes dinamika, és erről szól ez a Challenger Sale című könyv. Úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, tényleg Amazonon megtalálható.
Oké, következő kérdés. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
Szakmailag inspirál? Hát ezek általában szoftverek, meg technológiák. De mi a társaimmal imádjuk a technológiákat. Szoftver, hardware, minden jöhet. Ilyen igazi innováció junkik vagyunk. Tehát most vettünk egy 100 000 eurós automata stúdiót, mert egyrészt baromi jól néz ki, úgy néz ki, mint egy űrhajó. Másrészt ez egy olyan technológia, nagyon sok e-commerce ügyfelünknek volt az a problémája, hogy mindent meg tudtunk nekik adni, de nem voltak jó termékfotói. Na most ezzel, ami befér a gépbe, akár több 100 termékfotót meg tudunk csinálni egy nap, meg videót összevág a gép magától, föltölti az ügyfél sztoriába, tehát tényleg vissza a jövőbe cucc.
Ezt majd később megkérdezzük, mert ezek villámkérdése. Menjünk tovább.
Okay. Okay.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Elteszem későbbre.
Jó megoldás. Mi van a zsebedben?
Mindig ugyanaz. Telefon, kocsi kulcs, iratok, pénz.
Rendezett vagy rendezetlen iroda?
Van rendezett iroda? Nem, én nagyon az a vége vagyok. Tehát, hogy ez a zseni átlátja a káoszt, tehát ha annál zsenibb valaki, minél jobb káosz van, akkor én akkor egy okos fiú vagyok.
Nagyon jó, oké, következő. Mit jelent számodra a siker?
A siker az azt jelenti számomra, hogyha lehetősége van az embernek az alkotásra, és ha van egy jó, egy pozitív impactja mások életében egyúttal.
Oké, ugyanez a kérdés a pénzre vonatkozólag. Mit jelent számodra a pénz?
Akkor megosztom, talán azt mondanám, hogy a pénz jelenti az alkotásnak a lehetőségét, és a felfedezés lehetőségét, és inkább a sikerre, mint egy összefoglaló, vagy nagyobb fogalomra mondanám azt, hogy számomra az a siker, hogyha ha úgy tudok előre menni a saját utamon, hogy másokat is egy jobb útra tudok vinni magammal.
Uh-huh. Oké, ez nagyon titkos kérdés lesz. Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad.
13 éve kokszolok, ökölvívok, úgyhogy...
Okay.
Milópi Kivé, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek abban a szempontból, hogy a stresszes életembe bent tudta tartani a sportot.
Ez jó agresszivitás levezető, mondjuk.
Igen.
Leboxolni a zsákot.
Akkor csak menedzseled, hogy azt hozz feszültséget.
Igen, mondhatni. Mostában már kevesebbet járok edzésre, de volt, amikor heti 4 edzéssel nyomtam, és hogy Viki annyi éven át elviselt meg tanítgatott, azt tényleg nagyon sokat adott az életemhez.
Elrakod, tehát a stressz elrakod későbbre a következő box edzésig.
A következő edzésig, igen.
Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzletben? Tudsz-e mondani egy 100%-ot?
Én azt látom az üzletben, hogy általában mindig azt látjuk a végén, hogy a jó játékosnak lesz szerencséje. Kicsit, mint a pókerben. Úgyhogy fontos a szerencse, de föl kell készülni rá. Szerencse mindannyiunkat ér, csak ha nem jó pillanatban ér, vagy nem vagyunk elég felkészültek, akkor nem lesz belőle semmi. Sokszor észre se vesszük, hogy milyen lehetőség ment el.
Szuper. És a legutolsó kérdés, Attila kedvenc kérdése, amin én mindig nevetni szoktam, mert a végére tette is, villámkérdés. Mi az élet értelme?
42.
Így van.
Ugye? Hát erre lehet más válaszolni?
Igen. Egyébként erre a legokosabb. Zárójelbe jegyzem meg, hogy tegnap...
Bocs, pont.
hogy tegnap tanultam meg, hogy mi az a 42, eddig mindig megkaptuk ezt a választ, sokszor, nagyon sokszor, de sose jutottam el odáig, hogy meggooglizzam, úgyhogy tegnap Nagy Gáborral volt egy interjú, ő elmagyarázta nekem, és nem az a kérdés, hogy mi egy nagy számítógépnek az élet az értelme, hogy neked mi az élet értelme, lehet átvinni, írjuk egy kicsit ezt a kérdést.
Igen, de egyébként én nemrég olvastam, hogy ugye a szerzőt megkérdezték, hogy miért pont 42. Tehát, hogy van-e mögötte valami. És azt mondta, hogy nem, nincsen, kinézett az ablakon, ez a szám jutott eszébe, és kész. Tehát nem kell mögötte semmit keresni.
Douglas Adams nagyot alkotott.
Douglas Adams, igen. Igen.
És azóta kísért minket.
Igen. Ez a 42.
Beíródott a popkultúra. Én kicsit összerakom egyébként, nagy rajongó vagyok én is a könyvnek, és hát a maratonfutásnak is, úgyhogy ott azért a 42 kilométer, igazából a futóknak van egy ilyen extra töltet benne, de...
Ja, értem.
Vagy csak egy párnak talán.
És futottál maratont?
Kocogtam, fogalmazunk így. Aha. De hát ez nem jó. Az élet
értelme
42. Beértem.
Na hát akkor már...
Hát ezek voltak a villámkérdések, úgyhogy köszönjük szépen a válaszokat, és hát, hogy megbeszéltük, még jövünk vissza. Én visszaadom a szót Balázsnak, mert ő volt ma a moderátor, úgyhogy hajrá Balázs!
Köszönjük szépen! Igen, gyertek vissza a podcastot hallgatni, és Péter, gyere vissza hozzánk, majd még beszélgessünk egy kicsit erről a külföldről.
Nagyon köszönöm, nagyon nagy örömmel.
Köszi a beszélgetést!
Köszi!
Szia mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Köszönjük, hogy velünk tartottál, és meghallgattad a mai epizódot. Csatlakozz a beszélgetéshez, és oszd meg gondolataidat, kérdéseidet a Magyar Business Podcast csoportban, a magyarbusiness.org honlapon, és ha már ott jársz, nézd meg a mai podcast résznek a videó változatát. Kövess minket a YouTube-on, ahol minden nap friss új klippekkel fogunk téged kényeztetni. Köszönet jár a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsabka Andrea, Somogy Balázs, Szűz György, Lázsú Bele Jáné, Bajnocki Bálint. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céged skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org/hírlevél oldalon, nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy 5 csillagos ajánlást az Apple Podcastben, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Köszönöm a figyelmedet, Fóris Attila voltam. A következő alkalomig hatékony skálázást kívánunk!